hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó reggelt kívánok, kezdődik a hétvégi menetrend, a mikrofonnál Somodi Evelin. Az első órában ma Mesterházi Fruzsina lesz Kalmár András vendége, és a kurátor a Salföldi Bányakert szabadtéri fotó kiállítására invitál bennünket, majd Bérces László avat be az idei ördögkatlan rejtelmeibe. 8 órától Buza Sándor jelentkezik turisztikai és gasztronómiai fejleményekkel, a műsor utolsó órájában 10 órától néhány olvasmányt ajánl Olá Andrea. A kultúrparttal kezdünk tehát, Kalmár András beszélgetése következik.
Kedves hallgatóink, lesz egy izgalmas kiállítás a Balaton északi partján Salföldön található bányakertben, illetve az azt övező tanösvényen, és itt van a vonalban Mesterházi Fruzsina, ennek a kiállításnak a kurátora. Szia, Fruzsi!
Szia, András! Valóban, a tanösvényen ugyan nem, ez megmarad Déri Mikinek, ahogy tavaly is, idén is a bebíró témának, viszont bent, gyakorlatilag a vendégtérben, tehát a kertben helyezünk el majd nagyon nagy méretű reprókat, amikhez egy egészen speciális nagy vas állványzatot kellett készíteni, és ezeket gyakorlatilag a földbe lefúrjuk, reméljük, hogy a nagyobb vihar sem fogja vitorlaként felkapni és elvinni az egészet, mert körülbelül olyan 150x180 cm-es kiállító felületeket hozunk létre.
Ez nagyon izgalmasan hangzik, mondjuk az is izgalmas lenne, hogyha végül is elvinne a vihar, és biztos, hogy az is egy különleges látványosság lenne, a repülő óriási fotók.
Performanszán nőné ki magát a dolog, ha elszállnának a képek, ahogy végül is tavaly Déri Miki kiállításán performanszán nőtte ki magát az eltulajdonított, eltűnt képek pótlására személyesen odaérkező fotó modellek.
Most már akkor annyit meséltél Déri Mikiről, meg egy kicsit mutassuk be a helyet is, magát a bányakertet, amiről azért már többször szó volt itt a műsorban. Akkor mesélj, hogy tavaly mit csinált a Miki, meg idén mit fog csinálni, mert azt gondolom, hogy ez is fontos, és azt hiszem, hogy valamelyes kapcsolódik is ehhez a kiállítás, hiszen mondtad, hogy bebírók, ugye bebírók azok, akik a fővárosból vagy valahonnan oda költöztek a helyszínre, már mint Salföldre, vagy Salföld környékére, és tulajdonképpen azok a művészek, akiket ti kiállítottok ezen a másik kiállításon, ők is valamilyen formában bebírók.
Igen, egy minimális párhuzam van a két kiállítás között, ugye a Miki teljesen aktuálisan hoz létre egy kicsit ilyen dokumentarista szemlélettel egy sorozatot. Én 4 olyan művészt választottam, akik a Balatonnál vagy a Balatonról alkotnak, élnek, úgyhogy Pályi Zsófinak mondjuk már nem ma készült a fotósorozata, ami a Zsófinak a korábbi és mostani fotóriporteri látásmódját ötvözi egyfajta művész nyelvvel, amit megtalált, úgyhogy egy ilyen nagyon édes, színes, szellemes kor és kórkép a balatoni ember típusról, és akkor ebben benne van a vízben lebegő idős bácsi, akinek a nyakában lóg ez a régi műanyag persely, ami talán így a 40-től fölfelé mindannyian emlékszünk rá, hogy ez volt az óriás divat.
Igen, ami, igen, a vízhatlan henger.
Mondjuk ezt a portrét pont nem választottam Zsófitól, de egy ezt a korszakot, illetve tényleg a mai napig ezt az általános, átlag Balatont élvező magyar embert mutatja be. A portrét azért is választottam, hogy ha már Mikinél is él ez a portré dolog, jó dolog embereket látni, az valahogy mindig befogadható, hogyha hozzánk hasonló szőrűeket látunk, nem akartam volna így a bányának ezt a családoknak, különböző korosztályoknak szóló hangulatát keresztül húzni valami sötét víziókkal tarkított művész sorozattal, úgyhogy ennek megmaradt így a játékossága, és hát portrézott nagyon sokat Török Laci, aki nem csak portrézott a környéken, hanem gyakorlatilag a salföldi kortárs fotográfiai életnek a megalapítója, mozgatórugója volt néhány évvel ezelőtti haláláig.
Igen, a Pajta Galéria fűződik az ő nevéhez, ahol nem csak kiállítások voltak, de hát tulajdonképpen mint vendéglátóhely is üzemelt, és valamelyest azért a bánya is átvette ennek a funkcióját, bár azóta azért nyílt nagyon sok kiállítóhely a környéken, de tulajdonképpen egy pár pár szóba azért mutassuk be ezt a helyet, mert azt gondolom, hogy nagyon izgalmas, ahogy mondtad, ez egy családias hangulatú, gigantikus homokozó, ahol azért vannak koncertek, vannak, mint ahogy említettük, kiállítások, van nagyon finom gasztronómia, és hát tulajdonképpen egy kicsit egy ilyen budapesti romkocsma hangulatot hoz el a Balaton felvidékre.
Szerintem inkább talán csak a kulturális küldetésében nevezhetjük ezt romkocsmának, mert azért egy jóval igényesebben megépített hely, bár jogos, hogy maga a bányaépület az egy évtizedek óta eddig tényleg romos állapotban lévő épület volt, ami csak ott állt az út szélén szomorúan. Inkább talán a kulturális küldetésükben látom ezt az analógiát a romkocsmával, hogy tényleg megfér náluk a kertmozitól, a kiállításon keresztül, a homokszobrászaton át, a héten például egy fantasztikus finn zenekar lépett fel náluk, akik gyakorlatilag egy ilyen finn Grammy-t nyertek népzene kategóriában, és fergeteges bulit csináltak, tehát hogy inkább talán ez a széleskörű kulturális kitekintésben érzem azt a fajta irányt, amit mondjuk Budapesten néhány nagyobb romkocsma tudott és tud is a mai napig képviselni, ahol esetleg van egy színjátszótér, van egy zug, egy jó kis tematikus vásárnak, mozinak.
Szóval van mindenféle. Említetted a homokszobrászatot, és azt még nem mondtuk, hogy ugye a homok az a homokbányából jön, és innen kapta a bánya a nevét, hiszen évtizedek óta működik Salföld határában egy homok és kavicsbánya, és tulajdonképpen ennek a területén, vagy ennek a peremén jött létre maga a bánya, illetve a bánya kert nevű szórakozóhely, és akkor itt lesz ez a kiállítás.
Így van, illetve hát ugye most már nem csak a mi fotókiállításunk, hanem amíg az időjárás engedi, egy csodálatos, óriás homok sellő, nem egészen sellő, mert a haja az gyakorlatilag néhány tengeri kígyóból áll, és egy meglehetősen túlsúlyos sellő ez, de elképesztő jó ötlet volt bevonni a itt szintén Salföldön alkotó szobrászokat is az idei kültéri mindenféle művészeti installációk létrehozásába, szóval ebben a bánya átvette egy picikét talán a Török Lacinak ezt a fajta ilyen helyi lokális művészeket tömörítő ilyen lelkes voltát, úgyhogy külön örülök, hogy hozhattam innen Salföldről is két fotóművészt, illetve a Balaton környékéről is két művészt én is.
Igen, Pályi Zsófinál vágtam a szavadba, meg Török Lacit említetted, mesélj akkor a többiekről is, kérlek.
Így van, Pályi Zsófit és Török Lacit említettük. Verebics Ági eleve azt hiszem, hogy Enyingen született, tehát ő egy picikét tényleg így a régió megyéhez fűződik már a születésétől fogva az ő élete, és valahol itt az északi parton is tölti a nyarakat, és itt is alkot, nem csak Budapesten, őt mondjuk inkább a festészetéről ismerik, de fotográfiában is időről időre alkot, általában ilyen antropomorf, illetve valóban egy kicsit ilyen állatias, kicsit túlfűtött munkákat hoz létre, ez annyira nem fért volna bele itt a bánya tematikába, de találtam tőle egy ilyen csodálatos, nagyon szellemes sorozatot, ahol hegesztő maszkokat alakított át, kvázi ilyen high-tech, nem is tudom, ilyen vasember busó maszkokká, és egy melós férfi csapatot kért meg, hogy ezekben pózoljanak, szóval szerintem ez is fergeteg, és a negyedik művészünk Mészáros László, aki már amikor jóval-jóval Török Laci után került Salföldre, felkeltette Török Laci érdeklődését is, és ők is nagy barátságot és szakmai közösséget alkottak, és Mészáros Lacitól is a portré közül választottam olyat, ami például itt készült a Balaton felvidéken, de egy picit tágabban vettem nála a repertoárt, de valóban most már lassan egy évtizede ő is a Kálin-medencében él, alkot. Úgyhogy ez a négy alany, akire a választásom esett, azért is, mert így egy egészen színes, egy ilyen a portré műfajra teljes széles látószögben tekintő kiállítást sikerült összehoznom úgy, hogy közben igazából a néző számára egy szórakoztató színes dolog lesz, aki egy picit jobban elmélyül a képek között, az fel fogja fedezni benne, hogy a kamera lencsébe tekintéstől az arctalanságig mennyi minden lehet portré.
Ugye július 6-án nyílik a kiállítás, és hogyha jól értettem, akkor lesz, ameddig az időjárás engedi, hiszen jócskán beleszokott a bánya harapni a programjait tekintve az őszbe, és akkor zárásig ez majd látható lesz?
Így van, ha valóban nem viszi el egy igazi balatoni vihar, akkor úgy tervezzük, hogy ez a nyáron már ott marad a vendégtérben. Szerintem így is fog igazán nagyot szólni, hogy a szezonban minden vendég találkozhat a képekkel, egészen biztos vagyok benne, hogy el fog kezdődni egy szelfizés, egy rácsodálkozás, tényleg óriási felületeken a képek. Szerintem ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó fajta extra időtöltés idén a bányában, hogy fotók mellett, a szobor mellett, a növénytársításos kiskert mellett annyi olyan fix dolog van, hogy még igazán extra programot sem kell szervezniük, de órákon keresztül el lehet ott bogarászni majd.
Hát ez így van. Mit szóltak maguk a művészek? Ugye egyre divatosabb maga a szabadtéri fotókiállítás. Nyilván ez annak is köszönhető, hogy már létezik az a technológia, hogy tulajdonképpen bármilyen anyagra lehet fotót nyomtatni, és az se zavarja a művészeket, hogy azért ezek adott esetben ki vannak téve az időjárás viszontagságainak, illetve más jellegű viszontagságoknak is. Hát nyilván mind az állatok, mind a növények azért hozzá tudnak járulni a képzőművészethez a saját maguk módján, meg hát említetted Déri Miki kiállítása kapcsán, hogy ott eltűnt egy kép.
Igen, tavaly már a kiállítás vége felé, mire a finiszást szervezték, addigra lába kért néhány fotónak. Nem merném állítani, hogy bármelyiknek is sikerült a nyomára bukkanni, vagy valóban felderíteni, hogy mi is történhetett, csak mindenféle találgatások és pletykák övezték, mint egy kicsit ilyen rejtőjenő hangulatú. Vált az egész helyzet, hogy mit fogunk most csinálni, hogy jön a finisszázs, várhatóan rengeteg kiállítást búcsúztató emberrel, és foghíjas az egész, és akkor ezen a ponton becsatlakoztak a bebírók és az őslakosok, és mindenki beült oda, ahová egyébként az ő fotója került, és hetekig lógott. úgyhogy igazából az nagyon jó hangulatú lett így, és nem csak szellemes, hanem tényleg egy valódi performance-szá vált, ami önkéntes jellegű volt, mert ahogy meghallották az alanyok, ők maguktól eljöttek, és maguktól kézről kézre adták azt a két zsámolyt, amin egyébként mindenki ült a fotózások során, és ez a két zsámoly fizikai valójában is megjelent ott a kiállításon.
Csodálatos. Említetted a finisszást, lesznek-e ennek a kiállításnak is kísérő rendezvényei, vagy inkább ilyen adhok tárlatvezetéseket fognak tartani?
De azt kell mondanom, hogy egész határozottan mondhatom, hogy egy kicsit ez a nyár, az török Laci ünnep lett, mert Salföldön a Pajta galériában is értelemszerűen láthatóak képei, illetve ott még láthatóak olyan kortárs fotográfiák, amiket még török Laci életében barátaitól, alkotótársaitól gyűjtött, és szeretett, dédelgetett és állandó kiállítási elemként tartott, tehát ott is érdemes szétnézni. Török Laci életmű kiállítás van a Káli fecskében a falu másik végén, ami július 23-áig látható. Én is ugye hozok egészen pontosan 12 Török Laci fotót a Pajtába, úgyhogy idén azt hiszem, hogy az ő munkásságát méltón ünnepeljük. Illetve Török Laci kiállítását a Káli fecskében egy Mészáros László nagyobb önálló kiállítás fogja követni, tehát teljesen betölti Salföld ezt a funkciót, amit a Török Laci szánt neki, hogy minél több kortárs fotográfia, minél több alkotó meg tudja mutatni magát, még akkor is, hogyha itt vagyunk a Káli medencében, egy általában 50-70 lelkes faluban.
Ami azért nyáron, hát tudjuk, hogy mennyire feldúzzat, de ha már említetted az ős lakosokat, a helyieket, ők mit szólnak ehhez? Mennyire jön be nekik a kortárs fotográfia, vagy a kortárs fotoművészet? Az egy dolog ugye, hogy a sokat emlegetett Déri Miklós kiállításon ők saját magukat láthatták viszont a képeken, de azért itt egy teljesen más dimenzió jön. Kérdezem úgy is, hogy akár a Káli fecskében, vagy a Pajtában látható Török Laci fotók mennyire váltják ki a helyiek érdeklődését.
Azt kell mondanom, hogy ugye egyre kevesebb az őslakos, tehát nehéz ezt úgy fogalmazni, hogy az őslakosoknak, vagy akik már nem nevezhetők bebírónak, milyen a viszonya a munkákkal, mert amúgy azt látom, hogy például itt a falu közösség, illetve a Káli medence egy-két településéről amúgy megjelentek a Káli fecskében több fotográfiai kiállítás megnyitón is, helyiek, az idősebb korosztály, akik azért ritkán mozdulnak már meg ilyen eseményekre, általában a kortárs kiállítások inkább a fiatalabb réteget mozgatják. Azt mondom, hogy kialakult az elmúlt években egy olyan bebíró réteg, akik akár állandó jelleggel élnek itt, vagy legalább a kellemesebb hónapokban tartósan itt tudnak lenni, és most már egy ilyen fix kör, akinek erre igénye van, aki ezt élvezi, az szinte június elejétől szeptember végéig mozog, mozdítható, és nagyon szívesen jön, és élvezi is, hogy ennyi program van.
Érintettük a kísérő rendezvényeket, de tulajdonképpen arra vonatkozott a kérdésem, hogy valamifajta tárlatvezetés lesz-e a művészek részéről.
Ez egyelőre csak tervben. Én nagyon szeretném, hogyha megtörténne a művész és az érdeklődők találkozása, vagy a művészek és az érdeklődők találkozása. Remélem, hogy a megnyitóra minél többen el tudnak jönni az alkotók közül is, hogy már ott is akár egy beszélgetés elindulhasson. Budapesten korábban kurált kiállításaimnál használtuk ezt az extra elemet, hogy ne csak egy megnyitó és egy záró rendezvény keretezze a kiállításokat, ha nem időről időre mozdítsunk meg embereket, akár maga az alkotóval való beszélgetés folyamán, akár felkérni izgalmas, érdekes embereket, akik hozzátesznek a kiállításhoz. Úgyhogy tervben van véve, meglátjuk, hogy mikor és hogyan és mit szervezünk. Biztos, hogy az szervezőintézmények Facebook oldalára fölkerül minden információ.
Hát illetve csak a művészeket emlegettem, de hát közben egy kurátori tárlatvezetés is nagyon izgalmas lenne. Egyébként mik voltak a kurátori szempontok? Egy-két dolgot már mondtál, de nyilván amikor az ember zárt térbe egy galériába tervez kiállítást, akkor teljesen mások a szempontok, ott azért nézi, hogy melyik falra, mekkora méret, hogyan, mi passzol egymáshoz, mi üti egymást. Szabadtéren ez hogy működik?
Igen, itt érdekes, hogy a gombot is, meg a kabátot is mi hoztuk és varjuk össze, hogy meg végül is, amit megálmodtunk, ahhoz megalkottuk az installációs eszközt is, és aztán abba készítettük el a printeket molinókra. Természetesen azért a Molinora printer is nem tudja azt a fajta nagyon kidolgozott művészi minőséget hozni, amit mondjuk tényleg egy zárt térbe szánt, magas minőségben kivitelezett print, de hát, és tényleg szempont volt ezért az is, hogy inkább legyen színes, legyen változatos, szóljon egy kicsit akár gyerekekhez is, felnőttekhez is, kicsit minnyájunkhoz. Ami még talán szempont volt nálam azon túl, hogy legyenek az alkotók valamilyen szinten a Balaton északi partjához köthetőek, és azon túl, hogy maradjon családias, és legyen egy inkább szórakoztató, kivételesen ez a kiállítás, mint elgondolkodtató, vagy valami komoly, zord, társadalmi kérdésben elmélyítő. Bennem volt dolgozott az is, hogy nézzük meg, viszont akkor még azt is, hogy külön-külön a művészeknek mi van a tarsójában, abból, hogy lehet kihozni a legtöbbet még akkor is, hogyha csak akár 3-4 képet állítunk ki egy-egy művésztől.
Hát nagyon izgalmasan hangzik, akkor még egyszer elmondom a részleteket, tehát Salföldön, a bányában, a bánya kertben látható július 6-tól ez a kültéri kiállítás. Maga Salföld az a Balaton északi partján Ábrámhegytől, hát egy negyed órára található, hogyha az ember kerékpárral megy, amúgy is a bányakertet azért érdemes így megközelíteni, mert akkor meg lehet inni néhány pohár bort. Frizsi, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Mesterházi Frizsinával beszélgettem, a kiállítás kurátorával.
Én is köszönöm.
Nagyon sok sikert kívánok nektek, neked.
Mesterházi Fruzsinával hallhattak egy beszélgetést, most hírek jönnek, majd Kalmár Andrással jövünk vissza az Ördög Katlan Fesztivállal.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.